Szeretettel köszöntök mindenkit újra, vagy nem tudom, én most már így, ez a sokadik programma. Na most a témát azt már ismertette Balogh Endre. A bemutatkozás azt én nagyon, tehát az én részemről az nagyon rövid lesz, meg a társaság bemutatása. Mondjuk elmondom a neveket félig a formalitás kedvéért, és azt is hozzáteszem, hogy megpróbálok utána nagyon provokatív lenni, meg egy kicsit formabontó is, aztán ez vagy sikerül, vagy nem. És akkor így óramutató járásának megfelelően, akkor így, akik itt ülnek mellettem, Péntek Orsolya, Szerb Horváth György, Gyurcsa Márta, Balázs Attila és Nagy Gergely. És az első kérdés az, mondjuk azt, hogy egy kicsit beugratós kérdés, vagy annyi volna a lényeg, először, hogy nagyon röviden, néhány mondatban mondjátok el magatokról, tehát hogy ne én mutassalak be titeket, hogy most nem az irodalmi munkásságotokra vagyok még kíváncsi, hanem hogy most hol dolgoztok, mit csináltok, és ez a néhány legfontosabb dolog, amit ezzel kapcsolatban magatokra elmondani gondoltok. És akkor kezdjük. És akkor egyszerűen így gyorsan ezen essünk túl, mert utána majd erre próbálom felépíteni a többit.
Nagyon röviden, Péntek Orsolya vagyok, a Meyer Hillab kulturális rovatvezetője. Előtte Magyar Nemzetnél dolgoztam, és röviden jutok mondani, sokkal jobb, mint ha a McDonald's-ben lennék.
Szerb Horváth György vagyok, a Magyar Rádió cenzora.
Józsa Mente vagyok, a Magyar Televízió kulturális szerkesztőségének egyik tagja. Több kulturális műsorban dolgoztam, pillanatnyilag éppen a Záróra és egy induló kulturális magazinban. 15 évig dolgoztam korábban politikai műsorokban szerkesztőként, sokkal jobb itt lenni, mint politikai műsorokban.
Balázs Attila vagyok, Szerb Horváth Gyuri természetes ellensége. A Magyar Rádió kulturális szerkesztőségét vezettem a Kossuthon. Akkor irodalmi munkásságot ne említsünk. Ja, és van egy nagyon fontos, én vagyok még, nem tudom, Kukorell itt van és egyetérte, hogy én vagyok-e még a magyar íróválogatott veterán kapusa. Némi kételyek merültek fel a legutóbbi szereplésemmel kapcsolatban. De majd megkérdezzük a bandit, oké?
Inog alattad a kis pad?
A nagy kapu, mert egyre nagyobb.
Nagy Gergely vagyok, és szerkesztő vagyok a Nőklapja című hetilapnál. Előtte pedig, ez tavaly november óta van, előtte pedig 10 évig a HVG-nél dolgoztam, a HVG internetes oldalánál voltam újságíró, később szerkesztő újságíró.
Jó, köszönöm. Ja,
előtte Magyar Televízió.
Magyar Televízió, jó. Akkor induljon vissza közben a mikrofonon, még én elmondom, hogy most mi fog következni. Tehát, hogy azért itt elvileg, ugye, hát ez nem csak elvileg, hanem ténylegesen is ugye a jaktábor, itt fiatal majdani írók, meg veteránok is, ők most kevésbé fontosak, itt ücsörögnek előttünk, és ők írni akarnak, és tudni szeretnék, hogy akkor ez hogyan működik, meg hogy ez lehet egy teljes kerek egzisztencia. Na most engem főként az érdekelne, hogy ti, ugye mindannyian, ugye ez közös bennetek, hogy mindannyian hát rendelkeztek ilyen valamilyen módon szép irodalmi munkássággal, vagyis hát igen, de most ezt így ilyen homályosan megfogalmazva. Na most ezt hogyan tudjátok balanszba hozni azzal a hétköznapi, mondjuk, hogy vagy profán, vagy így, hát sokak szemében, most tetszik, nem tetszik, egy kicsit ilyen prostituált valamivel, amit a tiági szakmátok jelent. Ezt hogyan tudjátok, és egyáltalán, tehát hogyan tudjátok kibékíteni a kettőt egymással, és hát ennek kapcsán most még sok kérdésem lenne, de mondjuk induljunk innen, és akkor ez egy kicsit ilyen kaphat ilyen lélektani vonulatot is, hogy ez a kettő, ez hogyan tud megférni egymással időben, tehát itt praktikus dolgokra is kíváncsi vagyok, meg ilyen lelki jellegű dolgokra is, hogy amikor kiabál az alkotó én, hogy én most már pedig ki kell, hogy jöjjön belőlem egy novella, vers, regény, ugye többeknek vannak regényeik, vagy verses kötete, és hogy nem lehet, mert holnap reggel 8-kor be kell menni a munkahelyre, hogy ez hogy van. Ahogy jól esik, és mielőtt elkezdenéd, azt mondom, hogy annyiban legyen hát ilyen formabontó ez a beszélgetés, hogy nem az lesz a dramaturgiája, hogy mit elmondjuk a tutit, és akkor utána ti meg kérdezhettek, hanem bárkinek van valamilyen közbevetése, akkor az ugorjon ki a székéből, köpjen szemem minket akár, vagy bármi ismi, és akkor én oda fogom vinni neki a mikrofont, és akkor elmondja a véleményét.
Ja, akkor reggel 8 órával kezdeném, tehát az ember szerintem pont azért dolgozik szerkesztőségben, mert nem kell reggel 8-ra menni. Ez lehetővé teszi azt, hogy egy szabadabb időbeosztással éljen, ami lehetővé teszi azt, hogy adott esetben írjon. Amúgy pedig nem hiszem azt, hogy ki kellene békíteni ezt a két személyiséget, tehát az újságíró szerkesztőit, illetve az íróit, mert ha arra gondolunk, hogy a magyar irodalomban milyen sorsok voltak, itt már ugye szó esett Félix Poénosanként az udvaron a Hamvas Béláról, aki mondjuk lazán megírta a magyar irodalom egyik legnagyobb életművét, úgyhogy hát tudjuk, hogy miből élt. Innentől kezdve szerintem egy szerkesztőségben úgymond gályázni az közrejéhez képest. Tehát nekem erről ez a vélemény.
Igen.
Jó, engem ez tehát, nem érített ki.
Szóval azt mondom, hogy a kérdés az nem jó. Tehát, mert általában dolgozunk. Oké, bemegyek 8-ra dolgozni.
De miért?
És valamit csinálunk, és kész. Hát, nem tudom, hogy te írtál, nem tudom, mit írtál, de hát általában az ember... Az írás az egy öröm. Tehát nem egy fájdalom. Vagy akinek
jó,
fájdalom...
Örülök, hogy ezt mondod, mert nincs
akinek igazad, fájdalom, az hagyja abba rögtön, vagy nem tudom. De... Tehát én ezt nem... Tehát valamit megdolgozni kell.
Ez, miért? Ha... Miért kell dolgozni? Tehát miért ne lehet...
Hát a pénzért. Tehát ez...
És miért nem írsz annyit és olyan jót, hogy azért megkapd azt a pénzt, amiből utána el tudod tartani a gyerekeidet?
Vagy a Márta megmondja, hogy ez miért nem lehetséges.
A szolíciázás arra vonatkozott, hogy nekem 3 gyerekem van, és egyébként valóban a 3 gyerek felnevelése az lényegében több energiát vont el bármifajta irodalmi tevékenységtől. Én azt gondolom, egyrészt csatlakozva a Gyurihoz, hogy az írás valóban öröm, tehát ezt azért az ember az örömöket, azokat kiszokna magának valami úton, módon hajszolni. Mondjuk így 48 évesen különösebben vastag életművel nem dicsekedhetem, tekintve, hogy egy regényt és mondjuk egy-két kötetnyi egyéb írás publikáltam itt-ott-amott, de nem is ez a lényeg, mert szerintem nem kötelező teleírni könyvespulcokat általában. Én azt gondolom egyébként az egyéb természetű munkáról, nyilván ez embere válogatja, hogy nem olyan nagy baj, hogyha az embernek ad egy biztonságot az, hogy nem attól függ a megélhetés, hogy mit publikál, és főként, hogy ezen a szűkös szépirodalmi piacon nem kell mindenképpen könyökölnie ahhoz, hogy ebből meg tudjon élni. Ugyanakkor nyilván van, aki ebből meg tud, biztos, hogy ez is, nem is tudom, személyiségfüggő. Azt gondolom, hogy az, hogy én mondjuk újságírok, vagy más pedig szép irodalmat fordít, hogy ezek gyakorlatilag azért mégiscsak az íráshoz közelebbi műfajok, az működőképes dolog, de nem csak raktáros, de orvos és egyéb írókról is tudunk. Tehát olyanokról is tudunk, mondjuk Német Lászlót, nem a rendszer kényszerítette abba, hogy legyen más hivatása is. Nem beszélem el az időt.
Jó, menjünk tovább.
Ez valami provokatív kérdés.
Igen, mindenkihez volna, igen, tehát hogy ez engem nem elégít ki.
Nem futok
ki,
el.
Nem elégít ki, tehát hogy miért kell egyet, miért jön be, most akármennyire primitív a kérdés, én ezt vállalom, de miért jön be az a szempont, hogy szóval hogy miért nem elég a budaörsi 8. emeleti garzon albérlet, a lényeg, hogy legyen egy íróasztalom egy írógéppel, és ott halálomig, tehát hogy dolgozhassak. Hogy miért is van az? Tehát, hogy lehet-e másként neki futni ennek a pályának, mint sem, hogy minimum Dostojevszki leszek, vagy lehetek, és akkor most mindegyik hozzászólásra reagálok ezzel, lehetek, hobbiíró. Most azt mondja, az írás az öröm. De hát de szerintem pedig nem csak öröm, és most akkor mit tudom, én hivatkozhatnék a saját tapasztalatomra, vagy nem, teljesen mindegy, de hogy ne csak öröm legyen, sőt ezzel utalok a tegnapi beszélgetése is, ez egy szakma, én szeretném úgy elképzelni, és hogyha szakma, akkor az nem egy olyan dolog, hogy a kipréselt szabad időmben, abban a nagyon kevésben, lopott egy órákban írok gyorsan egy hexametert, tehát nem. Hanem akkor az egy szakma, és akkor én azt csinálom. Tehát miért ne lehetne így felfogni, és akkor viszont nekem számomra nem volt kielégítő egyik válasz sem.
Akkor most én mondok, hogyha már nálam van a mikrofon, két dolgot. Az egyikben Móricz Zsigmondra fogok hivatkozni, aki ugye azt mondta, hogy az író nem strandol. tehát hogy nem fecséli ennekre az idejét. Ugyanakkor Móricz Zsigmondról is tudjuk, éppen a múltkori évben van Szilágyi Zsófinak egy remek összefoglalása Móricz Zsigmond és a sajtó viszonyáról, hogy ő maga is használta az újságírást, használta a sajtót, és így tovább, tehát nem volt ő sem mentes még ezzel az attitűddel sem a sajtótól. A másik pedig éppen a napokban szerkesztettem egy részpál interjút, majd megjelenik egyszer valahol, ahol elmondja, hogy vannak azok a típusú írók, akik egy irányba tudnak elmenni, és vannak, akiknek több dologban vannak tehetsége, és az, vagy van tehetségük, és azokat megosztják, nem tudom, film, tévé, rádió, vagy bármi egyéb között. Mondom, hogy alkati kérdés, lehet, hogy provokálni akarsz, de az egyetlen igazságot biztos, hogy nem fogjuk megtalálni ezáltal.
Jó, annak örülök, akkor menjünk tovább.
Hát mire ideért a dolog, addigra ilyen hatalmas hógolyó lett belőle, tehát lehet, hogy szét kéne robbantani.
Ez tehát ez egy ilyen kérdés
csokor lett, tehát most nehéz kitalálnom, hogy mit ragadjak ki ebből. Eszembe jutott, hogy mert arról volt szó, hogy az írás kényszere. Tehát én valamikor magam is írtam abba számba, Nappali háznak volt az egy híres száma, amelyben ott szerepelt, ugye, tehát alapvetően ez egy meghívásos dolog volt. És az volt a hatalmas, truvályos kérdés, hogy miért ír az ember. Én magam is megválaszoltam, és az elejétől kezdve elolvastam ezt a számot a végéig, akkor azt gondoltam, hogy fáradt vagyok, tehát akkor elolvastam még egyszer, és nem tanultam meg belőle a kurva életbe semmit, hogy ez a rakás ember miért ír. Semmit. És a legkevesebbet tudtam meg saját magamról, mert abszolút nem tudtam megfogalmazni, hogy ez miért történik. Hát nyilván, hogy van valami abban, hogy az ember bizonyos értelemben kényszerbeteg, és hogy azért van ez a kényszer cselekvés, és akkor viszont, hogyha belegondol az ember, hogy ez a betegség milyen mélységben és milyen sokáig tart, akkor tényleg elgondolkodtató. De ezt a kérdést nem tudnám megoldani. Ellenben arról tudnék mondani egy-két szót, hogy hogyan fűződik össze, mert ott kezdtük, ugye, tehát az újságírás és az irodalom, tehát ez a két tevékenység mondjuk hogyan tud egybelógni hasznosan. Na, az én esetemben az volt, hogy 83-ban, akkor az Új Szimpózium folyóirat olvasó szerkesztője voltam, és 83-ban kirúgtak bennünket. Bocs, félre nyeltem, már provokatív kérdés. 83-ban kirúgtak bennünket, mint ahogy a mozgóvilággal is ez megtörtént, hogy a komplet szerkesztőségét eltávolították, és akkor egy olyan 4-5 évig nem volt munkám, és egy 4-5 év múlva oda kerültem valahogy az Újvidéki Rádióhoz, úgyhogy megboldogult író kolléga Gion Nándor volt ott a főnök, és akkor ő felvett többünket. És olyan helyzetbe kerültem, hogy mi ugye azáltal, hogy ennél az Avangárd folyóiratnál voltunk, ugye nagyon sokakat idegesítettünk, és akkor úgy gondolták, hogy jött ez a friss hús, majd most megtanítjuk újságírni tényleg. És akkor kiküldtek az Újvidéki Piacra, mint teljesen kezdő író, tök mindegy volt, hogy volt már egy rakás könyv mögöttem, az csak bőszítő motivum volt, az nem olyan valami, hogy az verifikálta volna azt, hogy ez az ember tud írni. És akkor kiküldtek, persze, és hatalmas nagy riportokat hoztam én az Újvidéki Piacról, ilyen tojás riportokat. Hát ez a tojás ár, aztán a kátyú, milyen mély, stb. De még jártam az Újvidéki Piacra, mert eltökéltem, hogy én ezt az akadályt leküzdem, mert valahogy ezt a falat áttöröm. És akkor még jártam az Újvidéki Piacra, akkor nézegettem a tojásokat, és eszembe jutott, hogy a fene hegye meg ezeket a tojásokat, annyira egyformák ezek a tojások, tehát valami színességet kellene ide belevinni, és akkor elkezdtem én az én ilyen fiktív kis tojásaimat belopkodni ezekbe a riportokba. És akkor egyre fiktívebb lett az Újvidéki Rádió tojás híradása. Ugyanakkor meg az én írásom egyre valóságosabb lett bizonyos értelemben, azáltal, hogy én kijártam a piacra, és akkor ezeket a valóság elemeket, ezeket így elkezdtem óhatatlanul is belopkodni a prózámba. Tehát elkezdtem észrevenni az Újvidéki Piac tojásait, az én saját saját írásomba. Még azáltal is, hogy aztán azokat, amiket írtam, mert ezeket a kerekségeket nem szerettem soha, tehát ilyen tojás alakú dolgokat igyekeztem írni. Tehát az alapvetően a forma, az a tojás forma, és én azt is mondtam ezekre a dolgokra, hogy ezek az én kis nyúltojásaim. Provokatív?
Nem, itt most nincs. Jó. Nagy Gergely. Kérdezem, hogy a sok kérdés közül van-e valamelyik, amikre szívesen.
Igen, most már én sem tudom pontosan, hogy mire, de sok mindent hallottam, amivel az én személyes helyzetem is egybevág. Mártával egyetértek abban, hogy ezek alkati kérdések, tehát nincs egy általános válasz. Szerintem itt olyanokkal ülsz együtt, akik valamelyest flexibilisek, és van egy mimikri, vagy van egy olyan civil létezés, amelyből fönn tudják magukat tartani. Szerencsés esetben, amilyenről most Attila is beszélt az előbb, át tudsz csempészni a saját írói munkádból dolgokat a megélhetős munkádba, tehát nem kell, hogy nagy ellentmondás legyen a kettő között. Nekem személyesen kezdettől fogva ez volt az alapélményem, hogy úgyis kettős életet kell élni. Tehát én a saját családomban is ezeket a stratégiákat láttam. Nem abból éltek a körülöttem levő emberek, amit igazándiból a saját életpályájuknak gondoltak volna, hanem valami egész másból.
De ebből nem egyszerűen következik, hogy az követendő? Tehát, vagy...
Nem... Hát én ezt láttam, hogy ez így működik, és nem igazán várom el, hogy őszinte legyek a világtól azt, hogy a saját írói munkámért annyi pénzt adjon, hogy abból fönn tudjam magam tartani. Én tulajdonképpen valamelyest meg örülök is neki, hogy a pénz szempontja nem keveredik akkor a dologba bele, amikor a saját szövegeimről gondolkodom. Ez egy más ügy. Most már nem tudom, mit akartam az előbb mondani. De hogy tehát az újságírói lét szerintem alkalmas arra, hogy egyébként te írjál közben.
De várjál,
tehát
bocsánat,
csak amit Orsi mondott, hogy van benne annyi szabadság, valamelyest hozzáköt az élethez, tehát kiállsz a piacra és nézed a tojásokat. Tehát szóval, hogy mondjam, ezzel együtt lehet élni. Én emlékszem egy vitára, és erre hivatkoztam is neked. 99-ben, ha jól emlékszem, a Könyvhétnek a megnyitó szövegét Oravec Imre írta és olvasta is fel. És az tulajdonképpen egy ilyen panaszos szöveg volt, egy panasz monológ volt arról, hogy hát itt állunk a Könyvhéten, itt van előttünk az egész felépítmény, kiadói, terjesztői láncolat, mindenki a könyvből él, és itt állok én, mint író, nem szó szerint idézem, mert nem így írta, csak a tartalmát mondom, és én nem élek meg abból, ami itt ki van téve, és nincs annyi pénz a zsebemben, hogy vegyek magamnak 5 könyvet. És ez egy nagyon furcsán szomorú, panaszos dolog volt akkor, és kialakult körülötte egy sajtóvita, miből éljen az író témakörben, és emlékszem, hogy Bán Zoltán Andrásnak volt egy ilyen nagyon tájszerű, nagyon, hogy mondjam, kemény hozzászólása ehhez, ami arról szólt, hogy nem sírni kell, hanem körülnézni a magyar irodalmi tradícióban, amiben benne van az, hogy újságírói, szerkesztői munkából, vagy tanításból, vagy fordításból éljenek írók, és hogy ezzel semmi gond nincsen, és akkor ezt kell csinálni. Számomra ez akkor egy ilyen elég evidens, és valamelyest ilyen megvilágosító szöveg volt, mert én sem tudtam, hogy mire számíthatok. És láttam, hogy nagyjából erre, és nekem személy szerint ezzel nincsen semmi gondom.
Na jó, de akkor most az a kérdésem, hogy ha amit elmondtál, abból nekem az derült ki, hogy ez a két dolog, az alkotó és a polgárember, az határozottan szétválasztható. De akkor miért pont szerkesztés? Tehát akkor miért nem vállalkozol? Miért nem mész ki zoknitárulni a piacra?
Hát itt jön be az alkat. Tehát valószínűleg vállalkozni nem tudnék, vagy hát bizonyos értelemben vállalkozunk mindannyian, mert nyilván BT-k vagyunk, meg számlákat adunk, meg mindenféket csinálunk, hogyha a munkáltatónk nem hajlandó alkalmazni bennünket normálisan.
De nem csak, hogyha bejön a pénz szempont. Tehát, hogy ha már pénz, hogy megélnék egy olyan határozottan, mint ami nem lehet elmenni, hogy az, ami nagyon elsődleges, vagy ha nem is elsődleges, kikerülhetetlen, akkor miért nem olyan, amiből sok pénzt tudok összeszedni. És esetleg még
Hát azért, mert éppen te hivatkoztál a budaörsi 50 négyzetméterre, tehát hogy, mert hogy vannak bizonyos, tehát hogy mondjam, nyilván különböző éles stratégiák vannak, hát van, aki minimalizálja az igényeit, és tényleg egész egyszerűen egy olyan vegetatív szintre rakja magát, arra minimális szintre, ahol tényleg esetleg a befolyó kisebb honorokból fönn tudja magát tartani. De ha családod van, vagy elkezdesz egy más típusú életet, hát akkor ez nem feltétlenül megy. Akkor jön be az, hogy flexibilis vagy-e vagy sem, és akkor nyilván egyéni döntések születnek. Nekem, én azért csinálom ezt, mert volt egy képességem, ami erre esetleg alkalmasra tett, hogy gyorsan elő tudok állítani szövegeket, ami egy internetes szerkesztőségben erre szükség volt. Nagyon nagy sebességgel, nagyon nagy hatékonysággal kellett dolgozni, és aztán szemben megy előre, innentől kiteszed magad egy piaci helyzetben is, tehát kirakod magad, és akkor kiderül, hogy hol van meló, merre tudsz menni tovább, és akkor ebből adódnak aztán egyéni pályák, vagy életutak.
Azért fogtad meg a mikrofon, mert szeretnél valamit mondani ehhez? Vagy?
Persze, teljesen föl vagyok háborúzva rád.
Helyes.
Nem a többiekre, mert hál' Istennek a többieket értem, hogy miért újságírunk, és szerintem ez egy nagyon komoly szakma, és nagyon, hát akik itt ülnek, ez komoly teljesítményt tettünk le x év alatt. Tehát, tehát visszakérdeznék, hogy azt gondolom, de akkor én is visszaprovokatív leszek. Olvasd el az utóbbi 2-3 évnek a regény termését a nagy íróktól, akik Kossuth díjakat kapnak, és akik ebből élnek. És mondd meg nekem azt, hogy Eszterházy Péter könyvét elbírtad-e olvasni? Nem lehetett elolvasni.
Vagy persze, Luke és a kedvenc.
Jó, de most hagyd provokálni, tehát lehet provokálni, nem?
Várom a provokációt.
Oké? Okay? Spiró György feleség regényét elbírtad olvasni?
Nem, azt nem.
Igen? Nádas Péter legújabb izéjét elbírtad olvasni?
És melyik a legújabb izéje a társadalmasoknak?
Figyelj, tehát... Oké, nem vele vitatkozok, hanem a világgal. Azt gondolom, hogy te volt, most nem hivatkozok kollégára, de hogy fiatalabb beosztottam ráadásul, mert hogy én elértem ezt a fokot, mint újságíró, hogy már nem is újságíró vagyok, hanem le vagyok tiltva az írásról, ami egy külön szakma, és nem szabad írnom. Igen, és hogy ők mondták azt, hogy elolvasták Eszterházy könyvét.
Melyiket?
Az Esti Kornét, a legutóbbit. És azt mondták 25 évesen, vagy 8 évesen, hogy ráfér, 25 éves fiatal emberekről van szó, azt mondták, hogy jó lenne egy kis tapasztalatszerzés a Péternek. Ezt viccen kívül mondom, én jó. Meg se vettem, de nem. Tehát azt gondolom, hogy a Eszterházyra, Spiróra, Nádasra, Temesi Ferencre, aki most nyilván majd rögtön kap egy Kossuth díjat a politikai körülmények miatt, ráférne egyszer, hogy menjen ki az utcára, érted? És legyen egyszer fél napig újságírók, érted, mint mi?
Én értem, amit mondasz, de én ezt most érthetném védekezésnek is a részedről.
De miért? Egyébként nem, én
abszolút sokan vádolják ezzel az írókat, de mondjuk szerintem Balzac is ugye a haláláig nem sokszor hagyta el a kis szobáját, ahol
1998-ig mondjuk rá Eszterházy Péter is újságíró is volt, Spiró is, mindenki újságíró volt. Utána pár ember, Kertész Imre egyébként musicaleket írt, én is írtam most egyet egyébként, és nagyon büszke leszek rá, hogyha jó lesz. Lakodalmas sok operátor.
Jó, de ez tök jó. Ez tök jó.
De
ne érts félre.
Miért szígyen? Nem szígyen?
Nem, szó sincs ilyesmire. Engem nem ez érdekel, hogy ez szígyen vagy nem szígyen. Ez tök jó. Ez tök jó.
Ez lehet újságírónak, újságírásnak tekinteni. Attila is tengelt, hogy mindenki mindenféle munkát csinált. Miért szígyen ez?
Nem, ez nem szígyen. Engem inkább az érdekel, hogy mennyire hiú állat az író. A tapasztalataim szerint az. És mindig érdekli, hogy mennyire forog fenn a neve. Na most, hogyha, mint az előbb a Márta mondott, hogy hát az az életmű, amit maga mögött tudhat, az nem tudom, hogy ebbe volt-e elégedetlenség, vagy nem saját magaddal szemben, ez nem derült ki, de hogy hát...
Nincs még vége a dolognak, én azt gondolom, hogy mindenki a saját ritmusába dolgozik.
Jó, tök oké, de most akkor engem az érdekel, hogy nem innen kezdem. Onnan kezdem, hogy nekem, amikor nem tudom, 19-20 évesen elkezdtem úgy belekerülni, úgy alulról fölfelé ezekbe a körökbe, és amit láttam, az az volt, hogy nagyon sokan, akiknek vagy nem sikerül, vagy nem úgy sikerül, ahogy szeretnék, azok kioldalaznak a peremvidékére az irodalomnak, és most a peremvidéket azt az irodalom felől mondom, tehát hogy ez nem valójában nem biztos egy peremvidék, hanem lehet egy nagyszerű szakmáról van szó, és szervezők lesznek, esetleg moderálnak, mint most én, de én még fiatal vagyok, és nem, ez még nem peremvidék, vagy esetleg szerkesztenek, meg nem tudom, egyéb dolgokat csinálnak. Most ebben nincs törvényszerűség, de nagyon sokszor ez a kettő, szóval hogy van esetleg lesz egy okokozati összefüggés. Egy olyan fajta elégedetlenség, amit nem val be saját magának, mindjárt átadom a szót, amit nem val be saját magának esetleg, hogy engem ez érdekel, tehát hogy a hiúságotok mennyire van kielégítve. Hát, téged erről külön foglak megkérdezni.
Nádas.
Tehát egy cikkemet mondjuk elolvassa 10 000 ember, míg a Nádas Péter könyvét megveszik 3 000-en. És a párhuzamos történetek bedöltötte a jelenkort, mert hogy 3 000 fogyott el belőle. Akkor miről beszélünk?
Tehát nem akkor azt mondom, arról beszélek, hogy hányan...
Az jó, érted?
Ha nem hagytok mindjárt hozzászólni, akkor elfelejtem okvetlenül, hogy mit akarok mondani. Nádas Péter izéjéhez nem tudnék hozzászólni. Nincs komolyabb nexusom vele. Ellenben ahhoz igen, hogy itt elhangzott szerintem meglehetősen tévesen, hogy az újságírás az valamiféle peremvidéke lenne az irodalomnak. Nem, az újságírás az más.
Az egyik, a másik.
Tehát átjárások vannak, átlógások és átszüremlések, de igazából a kettő külön. És az, hogy hiúság, hát én kevés olyan hiú embert láttam, mint az író fajta természetesen, de azt hozzáteszem, hogy kevés olyan hiú embert láttam aztán, hogyha ezt így tovább gondolom, mint amilyen a színész. Kevés olyan hiú embert láttam, mint amilyen a politikus. Kevés olyan hiú embert láttam, mint az újságíró, teszem hozzá.
Persze, de nem tehát azt mondtam, így, hogy nem, de nem szeretném.
Tehát ezzel valahogy valószínűleg így állunk.
Nem azt mondom, hogy az újságíró az író, akinek valami nem sikerült. Én ezt nem ezt állítom.
Az a három ember, akit úgy hívnak, hogy Kosztolányi Dezső, Márai Sándor és mondjuk Lázár Ervin, de egyébként folytathatnám, akkor ők most ebbe a stratégiába, hogy vannak benne. De... Tehát, vagy Adi, tessék, tehát hogy ők ugyanúgy újságírásból éltek adott esetben. Mondjuk Kosztolányiról az a legérdekesebb, hogy említettük a Bán Zoltán Andrást, pont ő mondta, hogy a Kosztolányinál az a legérdekesebb, hogy amit újságíróként művelt, ez milyen teljes írói életműrész. Tehát, hogyha ugye most Zeke Gyula kutatott ki két kötetre való eddig ismeretlen Kosztolányi írást, ezeket még csak nem is szignálta olyannyira semmilyennek tekintette, de hogyha ezeket is sorban elolvassa az ember, akkor ez bizony eléggé keményen része az írói életműnek.
Pontosan, és bele is mentette.
Bocsánat, csak ehhez egy fél mondat, én abszolút értem, hogy mire gondolsz, de az is az tény, hogy ma nem akadnak olyan újságok, amelyek olyan típusú szövegeket közölnének. Tehát nem tudsz szerintem íróilag megnyilvánulni a lapodban. Tehát az nem megy. Tehát itt fontos az, hogy ezeket ne keverjük össze. Az sem egy, hogy te utáld a pénzkereső munkádat, mert hogy valami rossz érzésed legyen ettől, nem? Mert muszáj jól csinálni, meg klasszul csinálni, meg jó, ha szereted. De az is fontos, hogy ne vigyünk át szempontokat az egyikből a másikba. Nem, értem az összevetést, de szerintem se az Eszterházi generációjával, se Kosztolányékkal nem. Nem működik az összevetés, mert tök más helyzetek. Szóval nincsenek olyan típusú újságok. Hát,
de egy újságban ugyebár van tárca, van riport, és van tényfeltárás, és van ez meg az.
Na most nagyon kevés újságban van már ilyesmi.
Tény, hogy egyre kevesebb egyébként, de azért még tetten érthető. De inkább átmegy online-ra, ahogy ezt észreveszem. Tehát ott valahogy, mint hogy ez megmetődne.
Hálégi online-nál dolgoztam 10 évet, és mire olyan helyzetbe keveredtünk ott, hogy ezeket ezeket a műfajokat jól elkülöníthetően normálisan csinálhattuk volna. Mikor először adódott mondjuk egy hetem arra, hogy egy tényfeltáró jellegű dolgot megcsináljak, évek teltek el. Tehát addig csak a darálás ment, a hírgyártás, a klikkelés számnak a növelése. Szóval ezek azért nagyon, tehát ez lapátolás azon belül. Nagyon nagy mázli kell, szerintem nagyon nagy szerencse kell, és hogyha az első kérdésed még érvényben van, tehát hogy akik vacilálnak, hogy és mit csinálják, szerintem baromi nagy szerencse kell ahhoz, hogy egy olyan helyzetbe vereked, vagy keveredjél, hogy azért ez valamelyest kielégítsen szellemi értelemben is. Oké, hogy egyikünk sem, sincs diszkomfort érzete egyikünknek se azzal, amit egyébként csinál reggel 9-től délután 5-ig, de hát azért nagyon sokszor az lapátolás csak.
Nem tudom, igen. De ugyanakkor egy baromi nagy iskola is. Tehát most itt senkit nem mutatnék azzal, hogy én hol kezdtem, tényleg 21-22 évesen, mert baromira nem volt pénzem, és egy szakmát kellett választanom. Ez lett az újságírás, mert az olyan nagyon egyszerűnek tűnt. Nagyon hamar kiderült, hogy ez nem olyan egyszerű. Tehát amikor mondjuk például egy teletext szerkesztőségben a Magyar Televíziónál 9 sorban kellett megfogalmazni egy akkora hírnek, vagy egy anyagnak a lényegét, ami mondjuk amúgy beterítette a képernyőt 3-szor, akkor az ember megismerte a szavaknak a helyi értékét.
De akkor ez szépírói melóként
nem,
is fel?
Ez abszolút egy olyan fajta szövegkezelési gyakorlat, hogy amit azon is érzek, amit írok, hogy egyetlen egy fölösleges szó nem maradjon benne. Tehát ebből a szempontból szerintem egy nagyon jó iskola egy szerkesztőség. Vagy mondjuk úgymond lukra írni valamit, amikor ott van egy hasáb, amit tele kell írni, és az ember érzi azt, hogy mennyi 3000 karakter, és abban nem lehet fölösleges szó. Annak úgy ott kell lennie, és nem lehet 4600, meg nem lehet 3250, mert oda 3000 fér be. És szerintem ez egy szövegkezelésben, vagy szövegírásban egy hihetetlen nagy gyakorlatot meg rutint ad. Ami az írói tevékenységben utána egyszerűen csak úgy mutatkozik meg, hogy magam, mint magam cenzora vagy szerkesztője kiszórom, hogy ezt a szövegrészt úgy ki tudom dobni, hogy nem sérül a szöveg, akkor ez azt jelenti, hogy az felesleges. Tehát annak ott nem volt funkciója.
Mondjam, hogy mutassam.
Tehát, már a tekinteted, én, már mindent lát, már
én 4 évesen kezdtem újsághordozóként, mert a médiában dolgoztam már akkor, mert hogy a szüleim későn keltek fel vasárnap, és én akartam a magyar szót látni, ez a szótani napilap. Nyilván nem tudtam olvasni, de látnunk kellett. És nekem azóta is erősebb az újságírói identitásom, és azt gondolom, hogy ezzel semmi probléma nincs. És azt gondolom, hogy ez sokkal jobb, mint egy klasszikus írói. Nem is, őszintén szóval egyetlen egy íróbarátom nincs, aki azt mondaná, hogy ő író. Tehát, hogy ilyen, hogy költő, vagy...
Én észrevettem, hogy hányan nevezik magukat Gőggel írónak, úgyhogy én megnyugodtam, és én is írónak nevezem magam mindenféle különösebb probléma nélkül.
Jó, de nem, például, hogyha megnyitok egy tárlatot, mindig kérdezik, hogy mi vagyok. És akkor én inkább mondom, hogy szociológus, meg publicista, meg újságíró. Mi a legutolsó az író, mert hogy nem is fogadják el, ma már nincs egy ilyen poszt, hogy író.
Persze,
mert
igen, ez van egy ismert probléma, de akkor személy szerint neked szegezem ezt a kérdést, nincs elfolytás, vagy lefolytása valaminek, nincs ott egy ilyen kis ágáló... nem tudom, aki követeli a jussát, az író, aki az író volna, mert most nyilván ez azt implikálja,
hogy... Muszáj Freudot belekeverni?
Lehetséges, tehát nem kell utálni feltétlen Freudot,
mert már is Freudot... Ettől választó a közönséget így megmenteném. Tehát nem.
Jó, nem, ez...
Mit akartam mondani?
Megvárjuk, amíg eszedbe jut, vagy menjünk tovább? Jó, akkor tovább megyünk. Van itt egy másik érdekes dolog is, ugye... Úgy nem csak újságról van szó, hanem rádióról, tévéről. Te tévében is dolgoztál, ugye? Meg
én ott dolgozom most már, vagy
dolgozol, igen. És azért a média nyilván letagadhatatlanul, nagyon csúnyán át van politizálva. Tehát tetszik, nem tetszik, akkor az félig meddig egy ilyen politikai, hát egy ilyen orgánum, vagy valami ilyesmi. Kényes a dolog. Tehát nyilván íróként azt nem engedheted meg magadnak, vagy jó esetben nem engedheted meg magadnak, és most megint majd érdekes lesz a szétválasztás a dolognak, hogy író és a nem író, a szerkesztő, újságíró, meg rádiós, tévés, de hogy most akkor mit tudom, leegyszerűsítjük a dolgot, akkor én jobbos vagyok, vagy balos, vagy melyik segget nyalom, vagy kinek vagyok kiszolgáltatva. És ez nyilván átjön. Tehát a személyben nem lehet ezt a két dolgot szétválasztani, mert te vagy az az ember, aki azt a novellát megírtad, és te vagy az az ember, aki netán a Magyar Hírlapnál, vagy az MTV-nél, vagy rádiónál azt a műsort szerkesztetted. Na most ez hogy van? Tehát, hogy itt van-e olyan, hogy tisztára próbálom mosni magam, vagy erre semmi szükség, és én saját magamat külön emberként kezelem, amikor novellát írok, és szarok arra, hogy egyébként az olvasói meg mit fognak erről gondolni.
Hát fogozz, hogy meg én a televízióban se engedhetem meg, az Orsi se engedheti meg igazából magának, meg senki sem engedheti meg magának azt a különböző médiumokban, hogy azt mondja, hogy én most egy jobbos vagyok, vagy egy balos. Igazából normálisan az ember csak belga lehet ezekben a helyzetekben. Az egy
micsoda,
másik
bocsánat.
Belga.
Ja, jó.
Hát, hogy hová álljunk, ugye? Az egy másik kérdés, hogy persze a politika egyébként mindenhova beszüremkedik, most hadd lőjek azzal vissza, hogy tulajdonképpen írószervezetek között is, még akkor is szokottak ilyen megosztások történni, hogyha egyébként egyik írószervezetből vagy a másikból is minimális ember van, aki magát pozícionálja jobbra vagy balra, a legtöbb azt mondja, hogy ő ebben a dologban nem vesz részt, vagy nem így vesz részt, és semmiképpen is sem függ a megélhetése mondjuk valamelyik politikai oldaltól teljes egészében. Tudom, ez egy kicsit naív megfogalmazás, de azért általában békeidőkben lehet azt csinálni, hogy az ember különösképpen szerkesztőként, hogy az ember megpróbálja a legjobbat kihozni a történetből. Én nem tudok róla, én dolgoztam 94 óta dolgozom a sajtóban, tehát az alatt megértem ilyen kurzus is, meg olyat is, soha senki nem mondta, hogy én valamilyen oldali volnék. Igaz, hogy nem vagyok egy híresség természetesen, mondjuk egy műsorvezetőnél teljesen másként tevődhet föl a kérdés, de az sem feltétlenül így van, hogy Magyarországon sem. Na most a politika világa megjelenhet szerintem egy irodalmi műben, én ugye nem éltem ezzel, vagy nem is tudom, ugyanúgy, mint hogy a történelem megjelenik, tehát egy élményanyagként. De egyébként szerintem ennek az egésznek semmi köze egymáshoz.
Velem az történt, hogy amikor kikötöttem a jugoszláv hadseregben, akkor ott azt mondták, hogy fel kell oda mászni egy hegyre. Felmásztam, és azt hittem, hogy nincs nagyobb baj a világon. De kiderült, amikor lejöttem, hogy felvettek a pártba. És itt elsápadtam, mert rögtön rá gondoltam arra, hogy majd szegény anyukám is mit gondol rólam, és így tovább. De ugye volt egy jó barátom, szerencsére egy montenegrói barátom, aki aztán a jugoszláv ellenzéki újságírásnak a sztárolt figurájává vált. Ő jött ki elébem a röptérre, és mondta, hogy mi újság, és akkor én mondtam, hogy hát ez az újság. Azt mondja, ellenőrző. Megnézte, következő mozdulatta, széttépte, elhajította. Azután vagyok én pártag. És valahogy az írás lehet, hogy ezáltal könnyebbé vált, de azt akarom mondani, hogy a békebeli időkben, Márti is talán ezt pedzette, valahogy mégis könnyebb a dolog, mert azt gondolom, végül is, hogyha így visszagondolok, meg akkor is azt gondoltam, hogy igen, lehet valaki pártag, és attól még lehet jó író. Nem lehet hóhér típusú pártag, nem lehet militáns, de ugye csima pártagság belefér. És aztán viszont az élet azt hozta, hogy ez az egész törlődött, ez az egész dilema, mert amikor én a újvidéki tojáspiacnak a tojás próbálgatásai után így vittem valamire egyáltalán kimondottan az újságírásban, akkor a Jugó TV-hez kerültem. És ott az történt, hogy a kultúrát vezettem, és aztán valahogy belevonódtam, mert valahogy elkapott a gépszíj, és aztán utóbb már az is történt, hogy híradókat szerkesztettem, és vezettem is híradókat. És ment is az többé-kevésbé jól, utóbb belejöttem, ment végül egészen jól. Csak ugye elkezdődött az a valami, amiből később a háború lett. És az a helyzet meghozta azt, hogy az emberek kimondottan valamiféle Goebbelsi propagandát kellett volna terjesztenie. És meglehetősen nagy hatósugár van, hát most képzeljétek el. És na, ekkor jött az a pillanat, ami meghaladta ezt az egész, lehet valaki pártag, és lehet-e amellett jó író, stb. Meghaladta ezt az egész dilemmát, mert én arra kezdtem gondolni, ha viszont ezt a típusú balkáni Goebbelsi propagandát vállalom, akkor, mint a rák, ugye ezek a kis áttétek, ez a sok nyavaja így átterjed az én írói munkásságomra is. Na és abban a pillanatban azt gondoltam, hogy igen, azt viszont nem lehet. Tehát azt már úgy nem lehet megúszni. Tehát az az érdekes különben, hogy itt ült Kertész Imre, azt hiszem ebben a székben, nagyjából nem tudom, valami pár évvel ezelőtt. És erről beszélt, erről, tehát ilyes valamiről volt szó. És kérdeztem, mert akkoriban érkezett az, hogy Ezra Pound, ugye, aki a Mussolini háborús propagandának a híve volt a második világháborúban, hogy tulajdonképpen valahogy elkezdődött valamiféle rehabilitáció Ezra Poundot illetően. És akkor kérdeztem Kertész Imrét, és ő azt mondta, hogy hát nagyjából azt mondta, hogy ez teljesen rendben van. Ezra Pound rehabilitációja. Mert hogy olyan súlyos a mű, tehát maga a mű olyan súlyos, és annyira lényegében eltörpül mellette ez a, hát több, mint Malőr, de...
Világos. Igen.
Persze.
Nem. Működik.
Hogy miután a Szerb Horváth György elmondja, akkor Péntekor saját kérdezném.
Ha jól értettem, az alapvető vonala ezeknek az estéknek az, hogy mit csináljon egy író, aki egy magyar író, tehát mihez kezdjen magával. Tegnap az volt ugye a magyar tanár, meg stb. És erre Umberto Eco-nak van egy remek kis képzelkese. Azt írja, hogy aki Dante-ról tud egy dolgozatot írni, két hónap alatt kiképezhető bármire. Hát nem, hogy megtanul valam, ezt nem én írtam, hanem Eco, hát most nem. És ez tényleg így van. És ezt én is éreztem, hogy én nem magyar szakot végeztem, de tök mindegy, de hogy valamire az ember képes, aki ezt a nyelvet magáévá teszi, és az élettörténetemben a legjobb munkák azok voltak, amikor én, aki nem magyar szakot végeztem, hanem szociológiát, ami egy teljesen bornírt és ma már unalmas valami, tehát ilyen fölösleges, kiderült, hogy én annyira jól tudok magyarul, hogy Szerbiában helyesírási tanácsadó voltam magyarul. És ezért fizettek nekem, nem tudom, 500 eurót havonta a kábeltelevíziós, meg a nem tudom, telekommunikációs bizniszbe, mert mindig pontosan tudni kell minden betűnek a helyét. És én azt mondom bárkinek, aki a magyar nyelvvel foglalkozik, hogy ebben hihetetlen lehetőségek vannak, tehát ezt nem szabad elfelejteni, és elég kevesen vagyunk, tehát körülbelül ez a társaság, körülbelül ez a 50-100, aki erre mindig képes. És tehát
nem, ez tök jó, és ez egy példa volt, és nyilván rengeteg van még, amire ez alkalmas.
Hát nem, mondjak, hogy azok, akikkel a kollégiumban laktam, magyar tanárnők lettek, úgymond, és a Skoda reklámot írták meg, három szó, nincs ennél olcsóbb, és ezért 5 évig kapták a fizetést.
És a kényszer munkát.
De a két D betű, meg a cső betű leírása, tehát ez tudni kellett is. Ez jogos. És Thomas Mann-t olvastak, és érted, Németh Lászlót olvastak, ilyen hülye regényeket, amik itt be vannak.
Ez tök jó, meg ez jó vonal, de én még azt szeretném megkérdezni, hogy ezt mindenképp szeretném, hogy ez a kérdés elhangozzon, hogy és vissza is kanyarodok az előző témához, hogy nem stigmatizál téged az, hogy tök mindegy milyen cikket írsz, a szomszéd hasábot Bájer Zsolt írja, mondjuk. Most megint csak a prób. Nem,
a Nemzetből már kirúgtak, ezt tisztázzuk. Tehát jelenleg a Magyar Hírlapnál dolgozom. Nem nagyon tudok erre válaszolni. Tehát én úgy gondolom, hogy eleve egy beteg helyzetben van egy olyan ország, ahol ez számít. Tehát, hogyha én azt
számít.
Írom...
Számít. Beteg lehet, de számít szerintem.
Tehát, hogyha én azt írom le, ami amúgy elfogadható, ezt mondjuk nagyon remélem, mert szerintem életben nem írtam le olyan cikket, ami akár a... Na, jó, mindegy, szóval nem menjünk bele, tehát nem írok Bajás Zsolt stílusú cikkeket. Soha nem is fogok valószínűleg. Tehát, hogyha nem... Én azt javaslom, hogy a google.hu-ban rá kellene keresni a nevére, és akkor...
Tudom én, ki az a Bajás Zsolt, nem ez. És újságot is maradja, van csak. Azt szeretném tudni, hogy mi volt a kérdésnek az értelme.
Az majd a válaszból kiderül. Most nem akartalak a Bajás Zsolt ilyen módon összekapcsolni, nem, de nyilván ez egy külsődleges.
Semmi közöm nincs a Bajás Zsolthoz, nem őt képviselem, és nem a Magyar Hírlapot, hanem azt hiszem, hogy magamat. Tehát ezt szeretném rövidre zárni, ezt a részét a kérdésnek. Inkább arra térnek vissza, hogyha egy szöveg önmagában megáll, akkor szerintem az lenne az egészséges nézőpont, hogyha ezt lennénk képesek nézni. Tehát innentől kezdve, ha annak a szövegnek van eleje, tartalma, vége, szól valamiről és elfogadható, akkor nem igazán értem, hogy miért fontos az, hogy előtte három oldallal, meg utána négy oldallal mi van.
Hát én szívesen egyetértenék veled, sőt szeretnék egyetérteni, de az egy újság, egy médium, és azt félig meddig egyként kezeli az olvasó sok esetben. Nem tudok hivatkozni, meg nem vagyok végtelen sok magyar hírlapolvasó, de biztos, hogy sokan
nem,
egyként kezeli.
Az Orsit nyilván nem fogunk védeni.
De nem is kell. Tehát én nem
amikor a Magyar Nagyosban dolgoztam, volt olyan, hogy egy riportomban a főszerkesztő beleírt egy MSZP-t támogató mondatot. Tehát, hogy
de hát nekem ez így működik. A három ezelőtti kérdése pont erre irányul. Tehát én nem titeket hát támadlak, hanem most megpróbálok az olvasó fejével gondolkodni. Én egy vagyok a sok közül. És igen, lehet, hogy összekapcsolja. Hát ezt nem... Tehát, hogy ez
nem véletlenül különül el a szerző által szignált cikk a szerkesztőség álláspontjától. Tehát ezt azért illik tudni. Vagy hát jó, persze az olvasó nem tudja ezt, de azt sem tudja, hogy az, amit a Blikben lát, azt nem ott fotózták, hanem photoshoppal rakták össze, ezzel nem érdemes törődni.
Igen, de bocsánat, hogy nem valami arra gondol a Péter, hogy a Orsi a kultúrovatban tök jó cikkeket csinál irodalomról is, de ha két oldalról korábban, legutóbb múlt héten lehazárulózták a Konrád Györgyöt, Hetz kampányt folytatta Kertész Imre ellen, Spiró György ellen, stb., akkor egy kőműves kellemen vár. Tehát, hogy te képviselsz egy magyar irodalmi kultúrát, és három oldalról korábban tök mindegy, hogy a főszerkesztő helyettesek közül a Utgergel, vagy a Bajás Zsolt, vagy valamelyik volt MSZMP-s mostani publicista, hazárulózik, higmagyarozik, nem tudom mit csinál, akkor azzal a te munkádat is szerintem szarral kenni be, hogy a Szilasi Laci mondta, miközben erről te nem tehetsz, de ez egy valami szar dolog, mert én ezt gondolom a Péterrel egyetemben nem provokálni akarok, hanem tényleg kíváncsi vagyok, hogy nem az integritásod nem sérül-e akkor, amikor kinyitod az újságodat, de a Gergőnök kérdezhetném mondjuk, hogy a Nőklapjában a kommercializálódást, a celebek, stb., hogy hol tudjátok a feszélyeket, meg a...
Jó, visszakérdezek, te meg a Literának írsz, ki a főszerkesztője?
Kőrösi Zoltán, igen.
És ő ki?
Magyar író, futballista, és emellett most a Mozgókép Közalapítvány elnök.
És még?
De úszító szöveg, írt valakiról vala úszító szöveget? Bocsánat, én tudom már nem, én most erre a vonalra ért. Tehát nem a pozitív, hogy benyal az MSZP-nek, meg a Fidesznek,
én szégyeltem magam, én az ist is szégyelem, mert néha úgy benyalt a nem tudom kinek, hogy...
Én most azt nevezem parának, amikor valaki...
Most csak nem persze, most akkor az Orsit vonjuk kérdőre, oké, de a saját oldalunkat, vagy nem tudom ki...
Kérdezem meg, aki nem dolgozik a Körösi Zoltánnak itt a teremben.
Én nem dolgozom a Zolinak, örömmel jelentem, szerintem egyébként van egy ilyen nagyon furcsa, tehát ugye itt mi meg annyi magánember ülünk, akik megpróbálunk valahogy a élet tengerén fönnmaradni, és valahogy elkerülni a cápa harapásokat. Tehát És a legjobb az, hogyha mondjuk nem magunk változunk cápává, tehát ez szerintem az első pont, tehát ezen szerint itt, aki itt van, az mind-mind talán túl van. Viszont van egy olyan feszültség, amire a Péter kérdése is utalt, meg amire te is próbálsz utalni. Egyébként szerintem Magyarországon nincs egyetlen egy olyan médium sem, nyilván vagy mondjuk tisztelet a kivételnek, amelyik tiszta. Szerintem nincs egyetlen olyan üzlet sem, amelyik tiszta, és a médiában azért van üzlet. Tehát most egy csomó mindent hozzá lehet még tenni, viszont ugye amikor a médiában dolgozunk, akkor tudni kell, hogy minden egyes sorunkkal gyakorlatilag azt a médiumot írjuk. Tehát az én személyes munkám az egyértelműen nem válogatható úgy szét, ha csak nem írok, nem teszem utána közzé saját tanulmánykötetben, vagy nem tudom miben, vagy ezért, könyvben, de akkor is ciki, de hogy nem választható el attól a médiumtól, és ugye van itt egy ilyen feszültség, amiről itt szerintem most szó van, hogy akkor most menjünk-e a Dunának, vagy menjünk-e cápának, vagy mit csináljunk. Tehát, mert a médium az sajnos mindenkire rányomja a bélyegét. Tehát a Népszavánál dolgozni szerintem ugyanolyan izgi, mint a Magyar Hírlapnál, ugyanolyan feszültségeket fogsz kapni. Minden, tehát az egész szerintem, tehát itt azt biztos, hogy nem fog tudni megváltani, hogy hogyan lehetne depolitizálni, vagy degengszterizálni a magyar világot. Tehát szerintem az izgalmas kérdés az, hogy valahogy mégiscsak meg lehet teremteni valamilyen illúzióját annak, hogy mi az ember bemehessen dolgozni, tehát magad számára. Ez lehet, hogy alkohollal teremtető, meg nem tudom egyébként, hogy van, de hogy ez nehéz. Nehéz kérdés, és itt van szerintem a durva.
Értettük a célzást az alkoholt illetően, és ugye az, hogy az ember valahogy alkohol nélkül is tükörbe tudjon nézni, ez lenne az erkölcsi alapja ennek a fejtegetésnek. Hát én azt gondolom, tehát hogyha visszacsatolnám magam ahhoz, amit idáig sikerült elmondanom, akkor azért azt tudnám mondani, hogy azért hatalmas változás történt a médiákban is. Tehát ezekben az újabb, úgynevezett demokratikus időkben azért mégis tökéletesen, nem azt mondom, hogy tökéletesen vállalható, de az általam említett helyzethez képest ez már azért szinte tökéletesen egy másik helyzet. De azt akarom még hozzátenni ehhez, hogy nem azokról a lapokról beszélek írott sajtóban, amelyben én a saját nevemben nem beszélhetek. Egyébként vagyok olyan köpönyekforgató, hogy nem tudom, Narancstól kezdve nem tudom, mert én publikáltam, csak itt legutóbb ebben a labban nem, mert lesumákolt a főszerkesztője. mi is a neve? Nagyítás, igen. Na, oda nem írok, de nem is tudom, hogy hová nem írtam. Tehát lehet, hogy tényleg sumák vagyok és köpönyekforgató. De ott, ahol én dolgozom a rádióban, ott ezt a kérdést valahogy nem látom ilyen súlyosnak a közszolgálati rádiónál. Én inkább valahogy, mivel az irodalmi osztályon kezdtem, és kimondottan irodalommal foglalkoztunk, inkább valahogy azt láttam problémának, hogy tehát valahol a komolyság és a minőség kérdése, tehát hogy a közszolgálati rádiónak a miben léte szembe a kereskedelmi rádiózással ebben a doménben. Azt láttam égetőbb kérdésnek, mint valahogy átvitt értelemben a szabadság kérdését. Nem láttam, valahol a Magyar Rádióban nem láttam ebben az én helyzetemben igazából, tehát lehet, hogy ezért nem tudok rendesen hozzászólni. Nem láttam annyira veszélyeztetettnek a helyzetet. És itt a Suh György elnöksége alatt teremtődött egy műsorom, minden, hogy legyen egy kis reklámja ennek a műsornak, ki tudja, meddig létezik még. 9 és 10 között a nap történetei, ez egy ilyen nap történeteit összefoglalja a legfontosabb történéseket, legalábbis a én, ugye a szerkesztő meglátása szerint, tehát szerkesztőm, vezetőm, és ebbe valahogy, hogy jól érezzem magam, és hogy ne unjam magam halálra, elkezdtem olyan dolgokat belevinni, hogy én is elkezdtem csodálkozni azon, hogy milyen messzire lehet menni. Milyen messzire lehet menni ebben a dologban. És ebben a műsorban nem csak sport van, kultúra, vastagon van éppen gazdaság, politika, ugye, ami egy napnak az eseményei. És rájöttem, hogy bizony meglepően messze el lehet menni, és nem ér kritika, és nem ér olyan valamiféle fenyítés, hogy na, politikailag ez most nem tudom, ilyen vagy olyan értelemben inkorrekt. És azt meg főleg nem tapasztaltam, hogy valaki is megkövetelte volna azt, hogy én valljak színt. Lehet, hogy én ebben túl flexibilisen és túl hülyén viselkedem ebben a műsorban. Gyuriék még nem jutották el hozzám az elemzésüket, tehát így egy kicsit olyan, mint hogyha itt Jó, lehet, hogy az a másik. Még nem olvastam el. Na, de szóval mi szó, azt gondolom, hogy valahol ma a közszolgálati rádióban egyelőre még úgy érzem, hogy nem ciki dolgozni. Tehát lehet ilyen hely, ahol még nem járatja le magát az ember. De ki tudja, hogy mi lesz. Azt viszont nem tudom.
Csak egy mondat, mert hogy János kérdezte a nőklapját is. Hát nyilván más és más típusú konfliktusok vannak ott, ahol egy olyan orgánumról van szó, ami politikai erőtérben mozog, meg egy olyan lapnál, ami kizárólag egy profitorientált üzleti vállalkozásnak a része. Itt számokkal szembesítenek. Tehát az határozza meg az értékedet bizonyos értelemben, meg a pozíciódat, hogy tudod-e tolni annak a vállalatnak a szekerét, ahol dolgozol. Hát viszonylag tiszta szempontok ezek azért, tehát azt kell, hogy mondjam. Érintkezik nyilván a celeb világgal, hogyha a lap tematikáját nézed, és biztos, hogy kompromisszumokra kényszerít, igen, ez biztos, hogy így van. De fene tudja, hogy létezik-e kompromisszummentes munkahely, bárhol is lenne az ember. Én a saját konfliktusomat nem igazán itt látom, hanem egy olyan dologban látom, ahol, ami fölött egy picit elsiklottunk mindjárt az elején talán, hogy ha jól emlékszem, hogy hogyan is teremthető meg közben az idő, meg az a szabadságfok, meg az a tér szellemi és fizikai értelemben, ahol egyébként a saját írói munkádat csinálni tudod. Tehát én nekem itt, ez nekem itt konfliktusos, meg itt, ha ilyen freudi fogalmakat hoztál vele, a frusztráció az itt következik. Idő van, az írás valahogy kikényszeríti a maga idejét. Nekem a sebességgel van a problémám, tehát hogy egy napilapos vagy hetilapos munka az egy nagyon gyors munka, és a szöveghez való viszonyt bármennyire is megtanít bánni a szavakkal, azért mégiscsak erodálja. És nekem az okoz nehézséget, hogy visszaálljak a saját prózai szövegemnek a ritmusára, és hogy egy más típusú nyelvben valahogy elmerüljek, és valahogy azt tudjam csinálni. Tehát én mondjuk itt, nekem ez itt okoz nehézséget, biztos alkatilag más és más, de ez kifejezetten számomra egy nagyon nehezen kezelhető dolog.
Ez előbb, 2-3 órával ezelőtt szó volt ugye az olyan regényekről, amelyek beohajtják szakajtani a irodalom asztalát. Te prózaíró vagy. Ugye ilyen regényeket írni nem egy nap, meg nem lopott órákban lehet, hanem nagyon-nagyon sok év könyvtárazás, levéltárazás, filológiai munkálatok, és utána magának az írói aktusnak a terméke, neked van ilyen vágyad? És akkor neked ilyet írni? Tehát, hogy mint prózaírónak teszem fel a kérdést, hogy akarsz-e írni egy 600 oldalas regényt, amit sokan elolvasnak, sok karácsonyfa alatt ott van, és nagyon szeretik az emberek. Most válaszolva arra, amit az előbb elmondtál.
Nem, én nem szeretnék ilyet írni. Tehát pontosan azért, mert a népszerűség szempontjaival folyamatosan szembesítve vagyok, éppen ezért nem érdekel az, hogy a könyvemet hányan veszik és hányan olvassák el. Tényleg egyszerűen ez nem izgat. Nagyon örülök, hogy nem kell ezzel foglalkoznom.
Ezt a szempontot vegyük ki belőle. Egyszerűen ja. egy nagy és jó regény. Most tök mindegy a karácsonyfa, meg nem tudom.
Igen, olyat szeretnék. Nagy és jót, igen. Ezt szeretnék. Hát nem tudom, figyelj. Ja, hát én általában reggelenként tudok. Tehát akkor működik jobban az agyam, tehát a saját szövegemen általában reggel tudok dolgozni korán. Tehát viszonylag korán kellő vagyok, ez családilag is van ez a helyzet, hogy ha gyerekek vannak, akkor ez az ember korábban kell, vagy korán kell. És akkor azt a pár órát azt fel tudom használni. És békén is hagynak e tekintetben, tehát senki nem cseszeget, senki nem telefonál rám, hogy most akkor hol vagyok. Felnőttként kezeltek az eddig az összes munkahelyemen, tehát Tehát nem kellett számot adni, nem kellett blokkolni, nem állt senki mögöttem egy revolverrel, hogy éppen hol vagyok és mit csinálok. Ha konkrétan a nőklapjáról van szó, ott előttem Grecsó Krisztián ült ugyanabban a székben, ahol most én, gyakorlatilag az ő, tehát ugyanaz a szék volt, ott volt szerkesztő, ő valamire eljött, és nem tudom, hogy ebben mennyire volt benne. Nem tudom, ja, nem biztos, hogy ennyire váltjuk egymást mindig. Nem tudom, hogy mik voltak ott a szempontok. Én kérdezgettem őt szemérmesen, finoman erről. Lehet, hogy benne volt ez is. Kérdeztem, hogy fél Krisztián, és tudtál-e írni amellett, hogy ezt csinálsz? Persze, hogy ne. Hát nem tudom. Tehát mindenki más akad. Szóval van ez a történet Molnár Ferencről, hogy kopogtatnak nála reggel, és akkor kijön a házvezetőnő, és mondja, hogy mit tudom én, de hát Molnár úr még alszik, és akkor kopogtatnak nála 11-kor, és de hát Molnár úr még mindig alszik, és akkor kopogtatnak délután 2-kor, és azt mondja, jó, hát már a kávéházban van, és hogy akkor mikor ír? Tehát, hogy nem lehet tudni, tehát abszolút nem lehet tudni, hogy kinél, hogy futnak ki ezek a dolgok. Én ezeket a reggeli órákat fel tudom használni, és valóban így van, ahogy mondod, hát sok év, de hát ezt biztos mindenki meg tudja erősíteni, hogy ezek években mérhető. Nekem pont ez a konfliktusom, hogy a próza hosszú távfutás, az újságírás rövid távfutás, és egyszerűen át kell állítanod a szervezetedet. Nekem ez az átállítás, ez nagyon nehezen megy.
Most játsszuk azt, hogy ezt a kérdést tettem föl mindenkinek, jó? Tehát, hogy és akkor ezt én ilyen záró kérdésnek szánnám, tehát a praktikus részére gondolok most, amit a Gergő elmondott, hogy ki hogy van vele, tehát hogy tud időt szakítani az életéből az írásra. Egyszerűen meg kíváncsi vagyok.
Hát én Kőrösi Zoltánnak köszönhetem, mert amikor ő volt a főnököm, akkor a én nagy virágzási periódusom után jött egy ilyen szélcsendesebb, kicsi mosolyszünetes, amelyben foci terminológiával élve ott valahol vegetálgattam a partvonalon. És ez állatira jól jött nekem, mert ugye ebből az időből és lendületből végül is írtam egy tényleg vastag könyvet. Hát most Szilasit nem tudom, hogy mit gondol róla, hogy mennyire szakítja be az asztal, de Szilasi nekem azt mondta, hogy nagyon tisztel engem, és akkor így ezáltal gondolom én, hogy ez a könyv se annyira rossz. Sokat melóztam rajta, és csak nagyon röviden, tehát nekem volt egy Kunikulus című regényem valamikor, még 20 nem tudom hány éves koromban, és az pontosan ebből a valamiféle ifjú dacból született, hogy megfricskázni mindent, tehát polgárpukkasztani amennyire lehet, és akkor kitaláltam, ugye, mert hogyha már annyit kell nekem, ott volt jogóban gyermekkoromban, partizán történeteket hallani, partizán történelemmel foglalkozni, akkor rájöttem, hogy tulajdonképpen miért ne lehetnék én partizán az irodalomban. És akkor mivel hallottam, hogy később verifikálódott bennem, hogy Michel Foucault ugye felállított ezt a teóriát, hogy többféle történelem van, ugye attól is függ, hogy milyen udvaron írják, stb. Melyik udvaron, melyik időben, akkor én kitaláltam ezt a valamit, hogy például a nyulaknak miért ne írnám meg az én összes képességemet, írói tehetségemet, nyelvi, stiláris, bármit, mindent használva, akkor írjam meg így a nyulaknak a történetét. És megírtam, és aki egy kritikus, akit nagyon meg akartam verni, az azt írta erről a könyvről, amelynek egyébként meglehetősen szép fogadtatása volt, azt írta erről, hogy jó, ez ilyen bravúr, de mikor jön el az az idő, amikor ugyanez az ember megírja az emberek történetét. És ezt olyan baromságnak találtam, hogy hihetetlen. De úgy látszik, hogy rá kellett következnie egy-két évtizednek, és aztán egyszer csak rájöttem, hogy a felegye meg valahogy megírom én az emberek történetét.
És mikor írsz?
Hát most Kőrösi Zoltán után, miután én kerültem a helyére, így most szarban vagyok, az igaz?
Én erre vagyok kíváncsi, én mindig. 8 és 10 között, de... vagy 4 és 6 között?
Nem, éjszaka általában, hogyha attól a kényszertől, ugye, vagy attól az ijedelemtől, hogy én a rádiónál dolgozom, és hogy ott olyan mértékben bemocskolódok, és akkor ezt alkohollal kell egyensúlyoznom. És hogyha ugye annyit iszom, hogy aztán már az éjszakára tönkreteszem magam, akkor nem írok. De ezt is így tudni kell. Körülbelül a anyaggal is valamikor így voltam. Ifjabb koromban, igen.
Márta?
Én vettem már részt politikai újságíró koromban olyan beszélgetésen, ahol ebben a minőségemben fogadtak, és ilyen elnőzően mondták, hogy hát szegényke így szokott olvasni, meg írni, meg ilyenek, tehát de nehezen képzelhető el részünkről, hogy aki komolyabban a szakmában az ilyen linkségekkel foglalkozik, mint az irodalom, ez csak úgy eszembe jutott közben. Én egyébként
itt a túlpartról kérdezünk.
Igen, tudom, azért mondom, hogy van egy másik oldala is. Én egyébként éjszaka írok, hogyha már az időbeosztáson vagy kíváncsi, igazából egyszerű háziasszony lévén azt gondolom, hogy meg kellett tanulni mindenféle időt kiszakítani akkor, amikor arra szükség van, még akkor is, hogyha nincs.
Tehát miközben megkevered a főzeléket, gyorsan odaülsz, még pontot tenni a mondat végére?
Nem, hát főzelék keverés után csak azt mondom, hogy egy ilyesfajta élet, tehát így a sok gyerek által struktúrált életben az ember minden percet meg tud becsülni.
Most én?
Túl azon, hogy ez egy rossz kérdés.
Hogy mikor írok, azt nem tudom, de tegnap, hogy utaztunk te a Cucurelli Bandival, én olyan fontos ember vagyok, hogy egy parlamenti képviselő hozott le. Tehát ő volt a sofőröm. És összeszámoltuk a Bandival, hogy körülbelül 10-12 dolgot kell csinálni az embernek, mint íróként, ahhoz, hogy megéljen. És ráadásul én szociológát végeztem, és hát inkább ebből élek, vagy nem tudom, meg ilyen médiaipar, meg nem tudom, és hát néha az ember ez szégyeli, mert hogy nem vagy író, meg azért, de rájöttem arra, hogy ez így teljesen normális, hogy nem feltétlenül kell az embernek szuperírónak lenni, hanem megírja azt, amit tehát esténként, vagy reggel, vagy a munkahelyén, mint főnök, tehát tök mindegy, hogy csinálsz. Mert hogy a többiek dolgoznak, tehát azért vagy főnek. Tehát ez nem probléma. És azt gondolom, hogy amit a Bandi is mondott, hogy akinek fájdalmas az írás, az ne írjon. Tehát hogy ezt azért abba kéne hagyni, hogy valamiféle szenvedés történetként fogjuk fel. Én úgy gondolom, hogy mi nagyon meg se vagy köröztölve, vagy nem tudom, de azt gondolom, hogy áldottak vagyunk az úrtól, vagy nem tudom, hogy kell mondani, hogy aki ír, az valami kijön, és az egy jó dolog, és ez egy jó, tehát hogy kijön. Tehát ebben semmi probléma nincs, és ezt nem hiszem, hogy úgy kéne fölfogni, hogy most akkor jaj, bazd meg, reggel írsz, vagy este írsz, vagy a házi munka mellett szakítasz-e időt az írásra. Nem, ez... Szerintem a többiek nevében is mondhatom, hogy ez egy...
Nem, csak aztán nem akartam hozzászólni, csak egy pillanat, hogy valamikor ugye én örömmel írtam, és ugye nagyon jó volt leülni, és így azt gondolom, hogy na, most írunk. És tényleg az ilyen finom volt, írunk. Most leülök elsősorban, így elkezd valamiféle furcsa, tehát ilyen zokogást kell, legyőrdem valami... pszichotikus zokogást, és akkor, amikor ez így átmegy rajtam többször, és már egy kicsit, akkor így lenyugszom, akkor tudok elkezdeni gondolkodni azon, hogy tudom én, hol van az O betű, meg a P betű.
Bocsánat, csak egy zárójeles történet, mert azt mondtad, hogy a munkahelyen való írás, tehát írni ott, ahol nem szabad, és ha már Eszterházi szóba került, akkor a családunkban él egy történet, hogy az édesapám dolgozott a Kohó és Gépipari Minisztérium informatikai, számítástechnikai és szervezési intézetében a 70-es években, ahol Kohó és Gépipari Minisztérium informatikai, szervezési és számítástechnikai intézet, ahol ő azt állítja, hogy egy emelettel fölötte dolgozott az Eszterházi Péter nevű matematikus. És hogy a papám, aki egyébként valószínűleg nem olvasta volna el a termelési regényt, azért olvasta el végül mégis a termelési regényt, mert hogy szembe jöttek vele azok a figurák, akik a folyosón egyébként szembe jöttek vele a Kohó és Gépipari Minisztérium, stb. Intézetében. És hogy olyan szépen ér így össze, ha igaz ez a történet, olyan szépen a munkahely és a partizánkodás és az illegális tevékenység és a frusztráció és a irodalom, illetve az irodalmon kívüliség. Zárójelben zárva, bocsánat.
Nem is tudom, hogy hol tartottunk, mert az, hogy mikor ír az ember, hogyha jól emlékszem, ez volt a kérdés.
És milyen körülmények között, és hogy oldja meg?
Akkor egyszerűen azt hiszem, két kérdést tudok válaszolni. Az egyik az, hogy valaki miért dolgozik közkedvelt, kontra nem annyira közkedvelt, vagy nem kedvelt lapnál, pont azért, hogy legyen ideje írni. Tehát az újságíró és író egy személyben, ez az egyik kulcsa ennek az egésznek, hogy fér meg, úgy, hogy időt tud magának szakítani az újságírói lét által, ami nem egy behatárolt, nem egy blokkoló órás munka arra, hogy akkor, amikor nem ezt csinálja, és hogyha egyébként előre dolgozik mondjuk, mint újságíró, vagy mint szerkesztő valamennyit, akkor adott esetben tud magának 3-4 napot nyugodtan kiszakítani arra, hogy ezt az írásra szállja. És innentől kezdve meg szerintem bezárult ez a kör.
És a kérdéskör is. Úgyhogy függően attól, vagy attól függetlenül, hogy mennyire vagytok éhesek, akkor tegyétek föl tétjeiteket. Van-e bárkinek kérdése? Nem tudom. Vagy várjunk egy kicsit, mert eleinte mindenki szemérmes.
Várjuk, hogy visszajön a Bandit.
Vagy kérdezem a Bandit, hogy van-e bármilyen kérdése? Nincs.
Napot. De csak akkor, ha jó sokat előre dolgozik.
Egy hónap.
Nincs kérdés, vagy neked van, Endre? Isten őrizzen, hogy kérdés. Jó, én még egy fél percet várok, hát ha valaki fölmeríteni a kezét, ha nem, akkor meg elmegyünk.
Elég kimerítő volt ez szerintem, és elég hosszú is.
Akkor menjünk.
Úgyhogy halló, köszönjük a figyelmet.
Lát, jó étvágyat mindenkinek, és köszönjük szépen a beszélgetés részvevőinek, hogy elfáradtak hozzánk. Nem sokára, 7 órakor Sopotnik Zoltán és Krusovszki Dénes kötetéről lesz egy beszélgetés, ők fel is fogják olvasni a verseket. Innentől fogva tiszta, pur irodalom.
Thank you.